Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Komplex felnőtt népművészeti alkotótáborra várják az érdeklődőket a Fügedi Mátra Népművészeti Egyesület tagjai. A Covid utáni időszakban újra utolérte magát a sárospataki végardó fürdő. 350 hátrányos helyzetű gyermeknek szállítanak ki ebédet Nyíregyházán. Rétvári Bence szerint elfogadhatatlan, ami a szolnoki kalandparkban történt. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Komplex felnőtt népművészeti alkotótáborra várja az érdeklődőket idén nyáron is a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Többek között fazekasság, a bőrművesség, a nemezelés vagy a gyertyaöntés fortéjaiba kóstolhatnak bele azok, akik jelentkeznek az alkalmakra. A szervezők nem titkolt célja az alkotótáborokkal az ismeretek átadásán túl az is, hogy minél többen legyenek azok, akik tovább viszik ezeket a népi mesterségeket. A részletekről Gergye Zoltán, az egyesület elnöke adott tájékoztatást.
Ez egy több évtizedes hagyomány, szinte alakulásunk óta minden esztendőbe összejönnek a népművészek, népi kézművesek, és ki milyen célból van, aki csak időtöltés, van, aki ugye továbbképzés, van, aki ismerkedés, barátkozás, de a központi jellege ennek egy továbbképzés bizonyos mesterségekben, amit sikerül nekünk itt megszerveznünk. Tehát tanulás, ez a központi gondolata. Ebbe az esztendőben 13 mesterséget sikerült szerveznünk, összefognunk. Vannak több napos kurzusok, tehát egymásra épülnek majd a napok, van, amelyik csak egy napos, az inkább ilyen is kis ismerkedő vagy elmélyítő tudást lehet szerezni. A legfontosabbak a úgynevezett háromnapos szekciók vagy kurzusok, ahogy mi hívjuk őket. Lesz bőrműves szíjgyártó csoportunk. Ez még nálunk nem túl ismert ez a technika, amit itt megtanulhatnak a bőrműveskedését rajongók vagy kedvelők. A sallang technikát fogják fejleszteni vagy megismerkedni. Ez egy nagyon speciális technika a bőrművesség területén. Kevés szakember műveli, inkább idősebbek, tehát itt is egy idősebb mestert hívtuk, hogy adja át azt a kis tudományt, amit még ilyenkor át lehet adni. Aztán természetesen lesz fazekas csoport, ahol paraszt edényekkel fogunk ismerkedni. Itt egyszerűen csak néhány olyan edényt, amit évszázadok óta ismer a nagy közönség is. Fazekakat, köcsögöket, egyéb bödönöket fogunk korongozni, akik már is tehát jól tudnak korongozni, vagy legalábbis az alaptechnikát ismerik, de ugyan ezzel párhuzamosan természetesen lesz kezdőnek is lehetőség, hogy belekóstoljanak a vazekasságba. Lesz egy gyöngyfűző csoportunk, ez is nagyon érdekes, Zalaegerszegből jön egy hölgy, messziről, mivel ott ismerik jól ezt a technikát, egy bizonyos gyöngyös netz nevű technika, amikor ilyen főkötőkre varázsolják rá gyöngyöket a hölgyek. Ez is nagyon érdekesnek tűnik. Lesz tűzzománcos csoportunk, itt csodronyzománc és rekeszománcot lehet is tanulni majd. Lesz nemezelő csoport, itt is egy elég elismert szakember, Abba P. Ákos, egy kiváló nemezes úriember fog minket tanítani tarsoly készítéssel, amit domborító varrással fognak díszíteni. Hát elnézést, hogy ilyen részletesen mondom, de talán ez felcsigázza majd az emberek érdeklődését, hogy mi az a tarsoly készítés. Aztán lesz egy szintén izgalmas csoport, a kosárfonás, kosárfonó csoport, de utána nem kosarat fonnak, hanem üveget fognak befonni, korsót fognak befonni, egy nagyon jellegzetes és ismert, a szakmában ismert díszítése, úgynevezett rozmarin díszítés. Ezt is inkább haladóbbaknak ajánljuk majd. Lesz egy fafaragó és faesztergályos csoportunk, itt is izgalmas munka fog folyni, két hatalmas rönk fából egy emberpár fog faragni néhány faragó kollégánk, Pós Krisztián vezetésével, aki egy elismert faszobrász itt a megyében, meg országszerte, tehát ő fogja vezetni ezt a szekciót, ahol megszületik egy emberpár fából. És még ezen kívül hímző csoportunk is, az kétnapos csoport, két napra van tervezve, itt egy felvidéki, úgynevezett rendcsényi hímzést, ami közel áll a úri hímzéshez, fognak tanulni az asszonyok, lányok. Lesz egy nagyon érdekes, ami nem egészen népi mesterség, de ide vált, hisz egy apjúval fognak dolgozni a hölgyek, ez pedig a hímzőtűz csoport, ami tulajdonképpen ilyen böködéssel készülnek, mindenféle tárgyak, fali képek, párnák, szőnyegek. Tehát ez egy új dolog, amit még itt nálunk nem volt. Én is kíváncsian várom, hogy mire fognak jutni a hölgyek, urak.
A Covid utáni időszakban újra utolérte magát a sárospataki vígardó fürdő. Teli parkolók, benépesült kemping és természetesen sok fürdőző nap mint nap. Juhász Péter a létesítmény műszaki vezetője elmondta. Igyekeznek magas színvonalú szolgáltatásokkal várni jól kialakult vendégkörüket, és természetesen továbbra is kedvezményt biztosítani a helyi lakosoknak.
Ha az előző évek látogatói adatait nézzük, azok alapján azt mondhatjuk, hogy ez egy átlagosnak mondható látogatói létszám, és gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy a korábbi elmúlt évekhez viszonyítva az a tendencia látszik, hogy augusztus 20-a után nem ér véget a szezon, hanem tovább látogatják a vendégek a fürdőt nagyobb létszámban, akár még a szeptember első 1-2 hete is jelentős vendégforgalmat bonyolít, úgyhogy ennek fényében a 135 ezer fős augusztus 15-ig ide látogató vendég létszám az egy biztató adat, hogy az egész évet, hogyha összességében nézzük, akkor kedvezően tudjuk zárni. A határmenti településekről, de talán távolabbról is Szlovákiából ellátogatnak hozzánk vendégek, buszokkal, illetve családok, autókkal is érkeznek hozzánk. A kempinget viszont a lengyel vendégeink számára közkedvelt, hiszen talán az út hossza miatt eltöltenek itt pár napot, és igénybe veszik a kemping szolgáltatásait. Ennek köszönhető, hogy a kempingben a nemzetiségek megoszlása tekintetében a lengyel vendégek a legnagyobb számban vannak. 80% körülbelül a lengyel vendégek a kempingben. A tulajdonos önkormányzat kedvezményekkel segíti a sárospataki lakosság fürdő látogatását, és ezzel többen élnek is. Ők igénybe vehetik a fürdő szolgáltatásait kedvező áron. Ezzel szeretnénk azt támogatni, hogy a helyiek is igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat. Továbbá a helyi közönség számára a fürdő 6 órától nyitva van, és úszási lehetőséget biztosítunk az úszómedencében, tehát valaki munkakezdés előtt szeretne egyet úszni, arra is van lehetőség.
Az idén nagy beruházás a fürdő egyik medencéjének a felújítása volt. Több tíz éves burkolatot cseréltek ki, és újították meg a medencéhez tartozó gépészetet is, folytatta Juhász Péter.
Még a medence nagy felújítása kor került a medencébe, az 1997-es felújításakor, úgyhogy gyakorlatilag 1998-as átadása óta ez a medence fólia burkolat biztosította a medence működését. Belátható, hogy ez alatt az idő alatt azért elég sok mindennek volt kitéve a használatból kifolyólag, és évről évre sok-sok pénzt kellett arra költenünk, hogy a különböző sérüléseket javítassuk szakcéggel. A padló befúvó körül jelent meg leginkább legelőször a szakadás a medencefólián, majd az utóbbi időben már a medencefólia előregedése miatt szinte bárhol előfordultak nagyobb szakadások, és miután a medence mögé került a víz, onnantól kezdve az összes fémből készült ilyen fóliabádok, rögzítéseket is megette a víz. Nagyon tetszik a fürdőzőknek az új medence, de természetesen ugye a fejlődés vagy a fejlesztésnek ezzel még nem szabad véget érnie, hiszen látható, hogy különböző burkolatok és felületek vannak még, amik egy ugyanilyen szintű felújítás után még jobban tudnák a vendégek kényelmét és élményét szolgálni. Ugyanakkor ez a felújítás már elegendő arra, hogy látványos eredményt érjünk el a tekintetben, hogy a fürdőszolgáltatást magas minőségben biztosítsuk. Ezt is bizonyítja a jelenleg épp folyó audit, ami a Magyar Fürdőszövetség által kiadott védjegy minősítést hivatott ellenőrizni, és az előzetes nyilatkozatok alapján a fürdő jobb állapotban van, mint az ezt megelőző ilyen ellenőrzéskor.
350 hátrányos helyzetű gyermeknek szállítanak ki ebédet Nyíregyházán. A város önkormányzata jelentős összeggel egészíti ki az állami normatívát azért, hogy a rászoruló gyermekek tartalmas meleg ételhez jussanak a nyári szünet alatt is. Jogszabály kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy jogosultság esetén segítsék a rászorulókat. A részletekről Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Nyíregyházán jelenleg 530 olyan gyermek van, aki ilyen kerületünkben részesül. Mivel ezt nekik kérni kell az étkeztetést, 350-en kérték. Ez azért ragaszkodunk, hogy ez azért előírás, hogy ne főzzünk le több adagot, mint csak annyi, amennyien kérik. Tehát aki jogosult és nem kérte, gyakorlatilag a nyári szünet alatt bármikor kérheti, és egy pár nap átfutási idővel meg fogja kapni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyitott a pálya mind az 530 gyermek számára, és arra is bizatok mindenkit, hogy aki nem kérte, az jöjjön be a szociális osztály ügyfélszolgálatára, és kérje ezt az ellátást. És ami még fontos lehet, hogy kimondtam azt a kurszot, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesülők. Ezek hátrányos és halmozott általános helyzetű gyermekek. Aki úgy érzi, hogy ebbe a kategóriába esik, de neki nincs megállapítva ez a jogviszony, akkor azt kérje, mert a jegyző egy hatósági eljárás keretében egy évre előre megállapítja. És aki rendszeres gyermekkedvezményben részesül, az több más benne a nevében kedvezményt is kaphat.
Hasonlóan sokan veszik igénybe a szolgáltatást Kállósemjénben is. Belica László polgármestert hallják.
37 gyermeket érint a településen ez a rendszer, ez a nyári étkeztetési rendszer. Szociális alapon történik, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ezek a gyerekek, szinte mindenki igényli ezt a fajta támogatást. Évek alatt ez már egy bevált étkeztetési forma, mind külterületen, mind belterületen veszik igénybe a gyermekek, a külterületen a helyi gondozási központnak a busza szállítja ki számukra, míg a belterületen ide jönnek a konyhára és itt veszik igénybe. Én úgy gondolom, egy jó minőségű ételhez tudnak, meleg ételhez tudnak jutni a gyermekek. Ennek egyik alapja a közmunkaprogram, hiszen a közmunkaprogramban több mint 11 hektáron gazdálkodunk, és ennek döntő részét ide a konyhára szállítjuk be az ott megtermelt terményeinket, ezáltal is biztosítva azt, hogy a lehető legjobb és legtöbb ételt tudjuk a gyerekek számára biztosítani a nyári időszakban is.
Elfogadhatatlan és felháborító az, ami a szolnoki kalandparkban készült videón látható, közölte Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. A gyermekeket mindenhol védeni kell. A gyermekbántalmazók ellen a legszigorúbban lépünk fel. Nincs kibúvó, nincs kegyelem annak, aki gyermeket bántalmaz, fogalmazott Rétvári Bence a közleményben. Kiemelte, a rendőrség a videófelvétel megismerése után azonnal nyomozást indított, és beazonosította, hogy az eset a jászberényi székhelyű Yakuza SE által szervezett tábor keretén belül a szolnoki kalandparkban történt, ahol 41 gyermek vett részt. A nyomozás során azonosították az elkövető személyét. A rendőrség a minél gyorsabb eljárásra törekszik. Ennek érdekében a nyomozati iratok összeállításánál arra törekszik, hogy lehetőség nyíljon a bíróság elé állítás jogintézményének alkalmazására, így az elkövető gyorsabban felelősségre vonható, és rövidebb időn belül ítélet születhet, hangsúlyozta Rétvári Bence. Gyors és szigorú büntetésre van szükség ilyen esetekben, mert a gyermekek biztonsága a legfontosabb. A gyermekvédelmi törvény szigorításai révén lehetőség nyílik súlyosabb büntetés kiszabására, fogalmazott az államtitkár. A múlt héten a szolnoki kalandparkban történt incidensről felvétel készült, melyen jól látszik, hogy egy felnőtt, mint kiderült, a csapat egyik felügyelője felrúg egy kisgyermeket. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nyugat felől tovább folytatódik a felhőzet növekedése. Többnyire közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Legkevesebb felhő északkeleten várható. Reggel a nyugat, délnyugat Dunántúlon, később keletebbre is várható záporzivatar, nyugaton eső is. Legkisebb eséllyel északkeleten és a keleti határszélen lehet csapadék. az északkeleti északi szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között várható, de a tartósabban felhős csapadékos nyugati tájakon 25-27 fok lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 19-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Gyöngyösön. Szeptemberben kezdik el kiterjeszteni a mozgás receptre elnevezésű programot. A Nagyborsodi Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, míg sehol nem történt halpusztulás a nagy hőség ellenére. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Gyöngyösön, ahol a hagyományosnak számító Ruszin kulturális nap szervezésén túl az idei évi költségvetésről is szó esett. A részletekről Farkas János elnököt hallják.
Most egy összevont ülésünk volt, önkormányzati ülés és közmeghallgatás is. Ugye a két napi rendi pont egy a pénzügyi módosítás történt meg, a állami támogatás, illetve Gyöngyösváros önkormányzatának a kapcsolatos pályázati pénzek jöttek be, és így 2 millió plusz a 520 ezer forint kiegészítés fogjuk megkapni, amit a Ruszin kulturális napra kell majd felhasználnunk. Tehát ezek a költségvetés, ezekkel dolgozunk. És ugye ez a pénzügyi helyzet volt, és a másik pedig a Ruszin kulturális nap, a második napi rendi pont, ezzel foglalkozott az önkormányzati ülés. És amikor ezt befejeztük, utána kezdődött a közmeghallgatás. Ugye a közmeghallgatás az úgy működik, hogy ezt három részre szoktam én szétszedni. A közmeghallgatáson tájékoztatást adunk egyszer az önkormányzati munkáról, akkor a kapcsolattartásról, az együttműködésekről és a Ruszin kulturális rendezvényekről. Tehát így a három együtt, mondtam, hogy nem leszek hosszú, mondtam, hogy egy 10-15 percben próbáltam összekezni, tehát gyakorlatilag ezekről. Ugye itt az önkormányzati munkáról csak annyit, hogy minimum 4 ülés kell, 4 önkormányzati ülést kell megtartani, és egy közmeghallgatást, és akkor kapjuk az állami támogatást, illetve mondhatnánk, hogy pályázati célirányos támogatást, illetve feladatalapú támogatást. És hogyha ezek így megvannak, akkor ezen belül még ugye a kulturális munkára kell összpontosítanunk, és ezen belül különböző határozatokat hozunk a pénzügyi, akkor a belső ellenőrzés és egyéb különböző dolgokra, és akkor így adódik össze, de mondom, sokat foglalkoztunk, legtöbbet foglalkoztunk a Ruszin kulturális nap, ami igaz a 19., bár korábbról, tehát korábban alakultunk meg, de ugye hivatalosan 2006-tól van 19. Ruszin kulturális nap. Arra törekszünk, hogy a Ruszin kultúrát, a Ruszin hagyományokat, azokat a, mondhatnánk, hogy ételeket, használati eszközöket, ruházatot, dalokat, szokásokat bemutassuk, és most is ezt folytatjuk, és bízom benne, hogy a jövőben is majd ez lesz a dolog. Szeptember 7-én szombaton lesz, 10 órától már a Mátomi Bődési Központban Ruszin ételkóstoló, Ruszin borcsot kóstolhatnak, akik eljönnek, kukoricát, darás, lisztes, pite, túrós, lekváros ízesítéssel, ezek, és elképzelhető egy lapcsánka is, hogyha az a fiatal asszonyt meg tudjuk szervezni, akkor lapcsánka is lesz, ez macoknak is szokták hívni. A lényeg az, hogy ilyen is lesz, utána pedig 13:30 Rákóczi, II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem koszorúzási ünnepsége lesz, 15 órától 3 órától pedig, amikor a koszorúzás ünnepség vége, akkor egy díszelőadás lesz, ahol a színház teremben a városvezetés részéről valaki köszönt, és köszönti a jelenlévőket.
Szeptemberben kezdik el kiterjeszteni a mozgás receptre elnevezésű programot. Ez azt jelenti, hogy fizikai aktivitást írhatnak fel háziorvosok betegeik számára. A rendszert elsőként Új-Zélandon alkalmazták, de már Budapesten, a 12. kerületben is évek óta működik sikerrel. Az adatok azt mutatják, naponta 37 magyar ember veszti életét kimondottan a mozgásszegény életmód következtében. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallják.
A mozgás receptre program az Új-Zélandon indult egy olyan 20 évvel ezelőtt, és aztán rájöttek, hogy ebben van ráció, és a Skandináv országban, most már Angliában is ez működik. Igazából arról van szó, hogy a mozgás az gyakorlatilag úgy tud működni, mint egy gyógyszer. Tehát, hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor annak a megbetegedése, vagy amikor már megbetegedett, annak a gyógyulása az jóval gyorsabban zajlik. Ezért ezekben az országban, ahol ez már működik, amikor az embernek mondjuk kezdődő magas vérnyomása van, akkor az orvos először nem pirulát ír fel neki, hanem azt mondja, hogy tessék elmenni egy 7-4-szer mozogni, úgyhogy a nyugalmi pulzusát legalább 30%-kal meghaladja a pulzusa, és különböző betegségekre különböző ajánlásokat fogalmaztak meg. Erről a házi orvosok tájékoztatót kapnak, és a hozzáforduló betegeknek ezt írják fel. Most már megtörtént a lefordítása a svéd orvosi háttéranyagnak, azaz, hogy milyen betegségekre, milyen mozgásformákat ajánlanak, viszont ezt át kell dolgozni, mert nem minden esetben adaptálható tűpontossággal a magyar viszonyokra. A nyár folyamán ez az anyag el fog készülni, a házi orvosoknak egy továbbképzés fog indulni az ősz folyamán, és Magyarországon is ez a program már nagyobb léptékben el fog indulni. Sokan nem tudják, de a 12. kerületben ez már most is működik. A 12. kerületi önkormányzat elég innovatív volt, úgyhogy ezt már elindította, úgyhogy ennek a kerületnek a tapasztalatait felhasználva terjesztjük ezt a programot először ősszel olyan 20-25 önkormányzatra, és amikor a tanulságok megvannak, akkor a következő évtől ezt szeretnénk szélesíteni ezt a programot.
A Nagyborsodi Horgász Egyesület 3 Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. Ez betudható annak is, hogy a tavaik bányatavak, így mélyebbek az átlagosnál. A nyári horgászszezonról Juhász Zoltán, a Nagyborsodi Horgász Egyesület alelnöke adott tájékoztatást.
A Csorvatelepi egységes tórendszer tartozik az egyesületünkhöz. Felső Zsolca határában a házgyárító, Szélmalomtó, úgy biztos mindenki ismeri, hogy 37-es út mellett a Szélmalom van, illetve a Carp & Carp horgász tóhelyű Keresztúrban. Ez egy ilyen privát jellegű tó, ami kifejezetten exkluzív horgászatra született, úszóházakról lehet becázni. Ezek tartoznak hozzánk, közel 300 hektáron gazdálkodik már az egyesület. Igen, dübörög a horgász szezon. Azt gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és jó időre kikapcsolódása vágyik, akkor és szereti a környezetet, akkor a vízparton van a helye. Nyilván itt a kánikula időszak is. De itt azonban már, hogy a víz ugyan hűsölésre alkalmas, de nagyon-nagyon veszélyes közeg. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogyha bárki is csak a bokáját logatja vízbe, fürdeni nálunk egyik tóban sem szabad, de ha bárki csak a bokáját is logatja vízbe, akkor ez fokozott óvatossággal tegye. Bányagödör, bányamederről van szó, tehát bárhol megcsúszhat a mederfal, és lecsúszhatunk a mélyebb vízrétegbe, úgyhogy én mindenkit óva intenék. Ettől, illetve arra kérek mindenkit, hogyha ilyet lát, akkor hívja fel a horgásztársa, barátja, vagy csak egyszerűen az ott lévő ember figyelmét, hogy ne tegye, ne menjen bányatóba, főleg nem itt a tavainkban, mert egyébként ott egyébként is fürdeni tilos, halőreinkkel is ellenőrizzük ezt. Egyébként a vízterületek hosszú-hosszú évek elteltével most a legjobb állapotban vannak. Nyilván rengeteg eső volt, a talajvíz mindenhol magas, és soha nem látott vízszinten vagyunk a Csorbatónál is. Ez gyakorlatilag a mi szempontunkból, a horgászat szempontjából, az egyesület, a egyesületet szeretők szempontjából azért nagyon fontos, mert a halak végre le tudtak írni saját természetes közegükbe. ami nagyon-nagyon segíti a mi munkánkat, tehát most mi eddig is telepítettük nyilván a tavakat, ezután sem fogjuk csökkenteni a mennyiséget, sőt, megpróbáljuk még növelni a mennyiséget, nagyon jó, nagyon erős tagságunk van, a gazdálkodásunk is így teljesen tökéletesen rendben van, viszont ezzel még extrán hozzásegít minket is a természet ahhoz, hogy még több hal legyen a vizekbe. Most nagyon sok helyen, ha csak egy pici etetőgombócot bedobnak a vízbe a horgásztások, akkor már is látják, hogy rengeteg ivadékhal van, ponty, keszeg, kárász, úgyhogy nagyon-nagyon jó időszak elé néz, és nagyon izgalmas időszak elé néz az egyesület. Most azt jelenti azt, hogy gyakorlatilag ezek a halak már jövőre 30-40 dekások is lehetnek. Most látjuk, hogy a tavasz ívások közül van már több 3-5 centis, tehát egész jól tartja el és szaporítja a halakat nekünk most a víz, úgyhogy nagyon örvendetes időszak ez nekünk most. Telepítés ütemtervünk ugye mindig megvan és előre szabott a küldöttgyűlés mindig jóvá hagyja ezt, tehát gyakorlatilag piaci pontyot telepítünk, ugye nyilván a legtöbb horgász pontyra vadászik, és a ponthúst kedveli, viszi haza, illetve aki kecserilizm módszer szalpecázik, az örül majd a nagyobb pontyoknak, tehát piaci árupont, az azt jelenti, hogy háromnyaros pontyok kerültek a vizekbe. Kivételt képez ez alól a Carpentkárt horgásztó, ugye ott minimálisan kell telepíteni, mert ott abszolút nem lehet elhozni halat, tehát az egy kincs, és próbáljuk megőrizni, az egy nagyon jó, illetve a házgyári tó, ahova viszont ilyen extra pontyokat szoktunk telepíteni, azért, hogy a bojli specásoknak kedvezünk, ott 10 kiló környékén 10 plusz is, illetve egy picit alatt a 9.50-től fölfelé szoktunk halakat vásárolni, és azokat rakjuk bele. Én azt gondolom, hogy eléri céljek, megpróbáljuk a vizeket magunk is úgy kezelni, hogy a csorbató és a szélmalomtó úgynevezett rapid pecás víz, tehát kis pontyokat teszünk, árupontyot bele, hogy ott ez a horgászmódszer kezd kialakulni, a házgyárító az inkább nagy halas víz, már kifejezetten a bojlis horgászoknak kedvezünk vele, illetve van a Carpentkárp, ami gyakorlatilag ott óriási halak, ott 30 kiló fölötti halak is találhatók, úgyhogy az egy teljesen más kategória. Egyébként ütemtervszerűen tavasszal megtörténtek a telepítések, és most előre is hozunk már telepítéseket, tehát már erős a tagságunk, nagyon sokan vannak nálunk, úgyhogy ne ürüljenek ki a háromnyaras pontjukból a vizek, így gyakorlatilag már szeptemberben előre hozunk telepítéseket, és már folyamatosan fogjuk telepíteni szeptembertől a vizet, az őszi telepítéseket megkezdjük akkor.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Elkezdődött az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A július 18-ától 21-ig tartó találkozó és lelki gyakorlat nyitó előadását a lelki gyakorlat vezetője, dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes atya tartotta, akit az előadása után kérdeztünk.
Tavaly Szűz Mária volt a lelki gyakorlatnak a témája, az Úr velünk van mottóval, idén pedig József az igaz ember. Szent József miben nyújt példát Lajos atya szerinted a mai fiataloknak?
Hát egyrészt, hogy még akar házasodni, és elhatározza a mennyasszonyával, ezt a mai emberek szinte kibocsát a szóért röhögik, hogy ők tisztán élnek, tehát házas élet nélkül. Ez egy nagyon nagy felajánlás. Szűz anyának is olyan gyönyörű gondolatai vannak. Onnan tudjuk, ugye, hogy Mária, mikor megtudja az angyaltól, hogy anya lesz, azt mondja, hogy hát én férfit nem ismerek. Tehát, mert ha rendes házas élet készültek volna, akkor nem mondta volna ezt, hanem ők fölkészültek arra, hogy egymás mellett fogják szolgálni a örökkévalót. Tehát ebből következik, hogy nem akartak ők így. És akkor az angyal megnyugtatja álmába Józsefet, hogy ez a Szentlélek műve. És akkor megnyugszik, és elveszi, vállalja, hogy ő igenis fölneveli a Isten fiút, hogy nagyszerű férfi ember legyen. Tehát ez óriási nála, és azt a fiataloknak, hogy elég lenne már ebből az örökös kapkodásból, hogy dobják, veszik, adják, megalázzák, gyalázzák, tönkreteszik egymástól ezek a fiatalok az elején óriási nagy az ösztön igény és az ösztön vágyakozás, és akkor utána pedig meg jön a gyűlölet, meg a bosszúállás, ugye. A másik pedig, hogy becsületes élet, hogy meg kell dolgozni szépen, és nem lopni, meg anyagiakkal huncutkodni és cselezgetni a világot. Tehát ugye egy kézi munkás, ácsmester fönt a házok tetején dolgozik, rengeteg szépet alkot, és a mai fiatal kell tanítani, hogy dolgozzál, nem munka nélkül akarjál gazdagodni. Ez is gyönyörű dolog. A harmadik pedig a hűség a jó Istenhez. Olyan hűséges ez a József a fiához is, meg Máriához is. Ezt kell a mai világban is megjelenítenünk, és ezért küzdünk, dolgozunk. Nem elkeseredő, hogy hát ez sem megy, az sem, de hogy nem. Pokolkapuin nem vesznek erőt, de megsebeznek, de ne keseredj el, veled vagyok. Tehát egy ilyen gyönyörű világot kell nekünk fölépíteni, segíteni az Úrnak, fog is sikerülni, de véresen, mint ahogy Jézus is vérével váltotta meg a világot.
A nyitó szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt, aki Szent Józsefet állította példaképként a fiatalok elé.
Idei találkozunk mottója: József az igaz ember. A motto egyúttal egy irány kijelölése is. Ma Szent Józsefet szeretnénk példaként elétek állítani. Szent József az üdvözítő nevelőapja, a Szentírás tanúsága szerint igaz ember volt. Ezt hallottuk a mai evangéliumban is. Ilyen nemesen, egyszerűen Szent József az igaz ember. Olyannyira, hogy ez a kitüntető cím az ő epiteton ornánsza, az ő megkülönböztető jelzője is lehet, az igaz ember. Milyen ritkán fordul ez ma elő, hogy valakiről így vélekedünk. Sokféle jelzőt mondunk ma emberekre, akiket meg akarunk dicsérni, de nagyon ritkán fordul az elő, ki tudja miért, hogy azt mondanánk rá, ez egy igaz ember. Hogy mitől lett ő igaz, és hogy vajon mi igaz emberek vagyunk. Lehetünk-e, és hogyan lehetünk mi is igaz emberek? Ezek azok a kérdések, amelyek ma este, és amelyek ezekben a napokban itt foglalkoztatnak bennünket, a Kármelhegyi Szűzanya szentélyének közvetlen közelében, Mária mellett. Mint ahogy József is Mária mellett élte le az életét, és lett igaz emberré, mi is Mária mellett szeretnénk megtanulni igaz emberré válni. Először tehát elmélkedjünk egy kicsit Szent Józsefről, aki mint a boldogságos szűzanya jegyese mellette élte az életét, igaz volt-e, óhatatlanul kapcsolatban volt vele és a rábízott gyermekkel. Bár József húsvér férfi, olyan ácsmester volt, aki a munka révén ismerte meg Istent és a világot, mégis az álmok embere is volt. Nem álmodozó, hanem olyan, aki képes volt, aki tudott álmodni. Lehet, hogy azért, mert még éjszaka is nyomasztó kérdések gyötörték, és ezekre több alkalommal is álmában kapta meg a választ. Álmaiban ismerte fel Isten akaratát.
Varga Béla sajóládi plébános ezüstmisés atya szombaton, július 20-án 20 órától mutat be ezüstmisét Egerszalókon. A jubileum kapcsán őt kérdezzük.
Te ettől az idei lelki gyakorlattól mit vársz személy szerint? Ugye a 25 éves papság gondolom neked is egy mérföldkövet jelent. Milyen kegyelmeket kérsz számodra, hogy készülsz erre a jubileumi szalóki szentmisédre?
Kérlek szépen, kedves Anni, már elég régóta ismerjük egymást. Mondhatjuk, hogy 1994 óta, vagy 93 óta, mikor Egerben találkoztunk az Egri Bazilikában, ifjúsági hittanosként voltatok még ott, és együtt jöttünk ide Egerszalókra is sokszor. És hát te is tudod, hogy 1999-ben, amikor papá szentelték bennünket, akkor szerettünk volna itt új misét bemutatni. Én világosan emlékszem, hogy akkor abban az évben, pont július közepén volt egy hatalmas nagy árvíz. Árvízes terület volt, Szalók is, szülőfalom is. Én éppen akkor kedden, 1999. júniusában kedden a homokzsákot pakoltam otthon kint az árvízes területen, és azon gondolkodtam, hogy mit is kellene vinnem majd Szalókra, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Este hallgattam a rádiót, illetve néztem a híradót, és akkor a híradóban jelentették be, hogy elmarad az egerszalóki lelki gyakorlat. Hát egy nagy törés volt akkor az nap a lelkemben, az életemben, hiszen arra készültem, hogy ott voltam már 3-4 éve Egerszalókon, és most egy új misét, primíciás misét bemutathatok ottan. Talán adhatok primíciás áldást és a sok-sok száz fiatalnak. És az új misémet ott nem tudtam bemutatni. Most azóta eltelt 25 esztendő. Ha minden jól megy, és nem lenne gyárvíz két nap múlva, akkor ezen a szombat estén én is ott állhatok a egerszalóki szentmise oltáránál, mint ezüstmisés lelkipásztor. Talán egy kicsit kárpótolni fog az Úr Jézus azért az elmúlt 25 éves szentmisért, amit nem mutathattam be első újmisésként.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a találkozó szentmiséit élőadásban követhetik a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornáján. A találkozó részletes programja az Egerszalók Ifjúsági Találkozók és Lelki Gyakorlat közösségi oldalán találhatók meg. A debrői gitárnapok keretében július 21-én 19 órától lesz egy koncert a gitárnapok gitárzenekarának és résztvevőinek közreműködésével a Római Katolikus Templomban. A Népházban pedig július 20-án 9 órától mesterkurzus tart Csáki András gitárművész. Július 21-én 9 órától szintén mesterkurzus tart Csáki András gitárművész. Ezek az események tehát Aldebrőn voltak. Feldebrőn pedig a Római Katolikus Templomban július 20-án 19 órakor lesz egy koncert a debrői gitárnapok keretében. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében július 23-án kedden 9 órától este 6 óráig. A Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván július 28-án lesz 11 óra 30 perctől. A kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapátfalváról a Bartók Béla 4. Béla út kereszteződésében lévő kereszttől. Bélapátfalváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Az Egri Szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az Egri Érseki Papnevelő Intézet Eger Foglár út 6 szám. Ideje augusztus 12-én hétfőn este 18 órától, augusztus 15-én csütörtökön délig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án, tehát a Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál Ecséden. A program 16 órakor kezdődik a zarándokok fogadásával. 16 óra 20 perckor Mária köszöntő énekek hangzanak el. 17 órakor érseki szentmise és körmenet kezdődik, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten a www.eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik az adás szerkesztő bemondója Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Ahol élni és halni kell. Csak éj a napnak, a Lánchíd mindig szép, a rakpart gyöngy sor nézt. Száz autó lámpa ég, csak éj a napnak, a súlyt most engedd el, a szíved túl.
Sportja. A montenegrói Andrea Brajovic után újabb fiatal beálló érkezéséről számolt be a Kisvárda Masztergód női kézilabda csapata. Sándor Tamás irányításával készül az MB3-as labdarúgó szezonra a Máté Szalkai futballcsapat. Vízi komplexum és strand épül Kazincbarcikán. Három éremmel zárták a szezont a nyíregyházi Teke klub fiataljai. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A montenegrói Andrea Brajovic után újabb fiatal beálló érkezéséről számolt be a női kézilabda NB1 következő idényére készülő Kisvárda Masztergód. Kostyó Panni Orosházáról érkezik a szabolcsiakhoz. A 20 éves játékos Nyíregyházán ismerkedett meg a játék alapjaival, játszott a Kölcsei DSK-ban, ezt követően Debrecenben, Balmazújvárosban, Hajdunánáson és kettős játékengedéllyel a Vitka esében is kézilabdázott. Legutóbb pedig az NB1 B-s Orosházát erősítette. A négyszeres magyar bajnok 14-szeres magyar válogatott Sándor Tamással készül az MB3-as szezonra a Máté Szalkai labdarúgó csapat. Most őt hallják.
Nehéz helyzetben volt az egyesület, mert osztályozott kellett játszania, és abból a szempontból a srácoknak se volt valami sok pihenőjük, tehát másfél hetet pihentek, és hát ez alatt az idő alatt kellett regenerálódniuk. Így a vezetőknek se volt nagyon sok idejük arra, hogy a csapatot hirtelen meg tudják erősíteni. Ráadásul nem is tudtak készülni menet közben, mert nem tudták, hogy most ebből MB3 vagy marad a megye első osztály. De három játékos már tudtunk igazolni megfelelő posztokra, és plusz még egy kapussal is bővült a társaságunk, és valószínű még, hogy a közeljövőben meg tudunk játékosokat igazolni. Vannak még olyan pozíciók, amikre jöttek próbajátékosok, és abból megpróbáljuk a legjobbat kiválasztani majd. Nyilván itt azért tisztában kell lenni a dolgokkal, tehát én azt mondtam a vezetőknek is, hogy egy türelmes, normális építkezési folyamatot kell célba vennünk. Ennek az első állomása valószínű az lesz, hogy a biztos bennmaradást elérjük. Nem szeretnénk ezt az utolsó pillanatokra hagyni. Nem tudjuk még jelen pillanatban, hogy milyen erőt képviseltünk az MB3-ba, de igyekszünk a legjobb tudásunk szerint teljesíteni, és az MB3-as tagságunkat megőrizni. Ismerem a mezőnyt, hiszen két évig dolgoztam én is MB3-ban, tehát vannak egy csapatok, akik az egyik szezonban nagyon jó teljesítményt nyújtanak, akár a semmiből, de a következő szezonban lehetnek olyan csapatok, akiről azt gondoljuk, hogy egy megbízható, kiegyensúlyozott társaság, de mégse tudnak úgy teljesíteni, tehát ez mindig változó, nem tudom még hol rangsolni a mi csapatunkat se.
Vízi komplexum és strand épül Kazincbarcikán. A beruházásról Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Valahonnan onnan kezdeném, hogy alapvetően az úszoda kérdésköre, mondjuk 10 évvel ezelőtt egy nagyon élénk közéleti téma volt, mert sokan használták az úszodát, nagyon népszerű volt, de a kor követelményeinek műszaki állapota, jövője nagyon erősen kérdőjeles volt, és mi is, az egyesületek, sportolók, mindenki közösen kereste azt a megoldást, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy az utánpótlásnak, tehát a vízilabdásoknak és az úszóknak, de a köz számára is egy olyan úszoda valósuljon meg Kazincbarcikán, ami azt gondoljuk, hogy egyedülálló, azt gondoljuk, hogy egyébként hosszú távon gazdaságosan fenntartható, és egy olyan kis ékszerdoboza lesz ennek a városnak, ami hosszú távon gyakorlatilag egy olyan értéket is ad ennek a városnak, amely azt gondoljuk, hogy az egyébként is nagyon jó megítélését tovább emeli. És nagyon sokat beszéltünk róla, nyilván maga a konstrukció, amíg megszületett, magukat a támogatókat megszerezték hozzá, megszereztük közösen hozzá. Ugye a Borsodken van a támogatása, közös együttműködési dokumentumok aláírása, tehát ennek egy hosszú folyamata volt, és a város lakói is érezték azt, hogy ennek akkor lesz egy, mondjuk úgy, valóságos tartalma, amikor már materiálisan, tehát hogy fizikálisan igazából megfogdossák az emberek, és látják, hogy kinő a földből, hiszen már hosszú-hosszú évek óta csak beszélünk róla, papírokat mutatunk, de most a bejárások kapcsán azért látszik és visszatükröződik az arcokról az a megelégedés és az a nyugalom, amely gyakorlatilag a kivitelezőnek, a megrendelőnek, nekünk, mint városvezetőknek is egy ilyen biztonságot ad, hogy jó az irány, hiszen egy olyan komplexum építése valósul meg, hát mint valami kisebb csoda. És ez az, ami azt gondolom, hogy az első olyan üteme, amely kapcsán az a hosszú-hosszú évek alatt lévő munka, amiben nagyon sok szakembernek, nagyon sok mindenkinek benne van a munkája, most elkezd kicsúcsosodni, és egy ilyen elismerésben, adott esetben lájkokban és nagyon pozitív visszajelzésekben is megnyilvánul már most a közösségi médiában, beszélgetésekben is, és mindenhol a városban. Az egyesületi körökben, a tervezőnél, és valóban az odalátogatóknál is talán az első, ami megfogja az embert, az magán a helyszín. Mert a vízi komplexum nem csak abban egyedülálló, hogy ugye egy 50 méteres medencéhez két tammedence, ami már kezd ritka lenni egyébként, pláne itt Észak-Kelet-Magyarország vonatkozásában. Ehhez majd a későbbiekben egy kültéri medence, ehhez egy rekreációs rész, ehhez lelátó, tehát ez így egyben, egy helyen nagyon-nagyon ritka metszet, és ennek a sportszakmai és a közszámára is fontos értékén túlmenően maga az, hogy milyen millióbe került behelyezésre tulajdonképpen ez a komplexum, az valóban egy non plus ultra, tehát még nagyobb értéket ad neki. Tehát az, hogy kinéz az ember a lelátóról, vagy a medencéből kiszállva kinéz, és ott a csónakázó tavat, a ligetes részt, az erdőt, tényleg azt a nyugalmat, és persze messzebbről már a várost is látja, ez egészen különleges hangulatot ad magának a létesítménynek, és ez az, ami azt gondolom, hogy maga át a bejáráskor is az odalátogató városlakókat is első körben megfogta, hogy nem csak fotón néz ki ez nagyon jól, hanem ez élőben is azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyot mutat. Fontos volt az, hogy maga a létesítmény későbbi fenntartása, ugye az egyesülettel, a finanszírozókkal és maga az önkormányzattal gazdaságosan kiszámítható legyen, ami azért lássuk be, manapság ugye az energiapiacot tekintve, meg ami az elmúlt években is történt, azért ez egy nagyon nehéz feladat, de minden olyan dolgot igyekeztek beépíteni magába a rendszerbe, maga a műszaki tartalmába ennek a létesítménynek, ami egy gazdaságos hosszabbtávú működtetésre irányozza elő ezt a vízi komplexumot. És ezen túlmenően van az, hogy maga a millió is, hogyha az ember belép, akkor milyen. És nagyon örültem annak, hogy mint a Borsodken Van Hoának, mind egyébként a vízisportot megtestesítő delfineseknek, ott a vezetőségnek és tagjainak is, és mind a városnak a brandje igazából szintén egy közös metszetet tud találni ebben a létesítményben, hiszen az újdonság ereje, a színessége, a praktikumai, maga a leegyszerűsített formái valóban egy olyan milliót adnak a létesítményen belül, ami egyedülálló.
Szitka Péter elárulta azt is, hol áll jelenleg a beruházás kivitelezése.
Az első ütemével elkészültek, a második ütemnél gyakorlatilag szintén a munkaterület átadása, a szerződéskötések, a közbeszerzés mindennen túl vannak, és annak a kivitelezési munkái is elkezdődtek, ami gyakorlatban ugye igazából a jövő év mondjuk úgy második felében maga a vízi komplexum a kültéri medencével egységesben átadásra kerülhet. Ez az az időpont, amikor maga ez a létesítmény megnyílhat a köz számára, tehát ez lesz az első, amikor gyakorlatilag a kis lurkók is meglátogathatják a medencét, egészen a versenysportolóig is mindenki, aki egyébként a vízben csobbanni szeretne és úszni szeretne. Úgyhogy igazából ez az ütemezés a kitűzött menetrend szerint megy előre, és merem remélni is, hogy így megy, hiszen az a típusú munka, amit egy alapvetően az iskolákkal, a tankerülettel, és nyilván az egyesület szakembereivel közösen tettünk, hogy minél többen még a most meglévő úszodánkba is jöjjenek le az iskolákból évfolyam, több évfolyamot is gyakorlatilag testnevelés órák keretén belül úsztatunk, tehát ez itt több ezer gyerekről van szó. Ő nekik a vízhez szoktatása, és annak a természetességének, hogy egy vízisportban ők részesei lehetnek sikereknek és különböző edzéseknek, azt igyekszünk minél intenzívebbé tenni. Ennek pontosan egy nagyon egyszerű célja van, amikor alapvetően maga a vízikomplexum átadásra kerül, akkor minél több olyan felkészült fiatal legyen, aki már egyébként birtokba tudja venni sportolás céljára, és a későbbiekben hozzájuk minél többen tudnak majd csatlakozni.
Három éremmel zárták a szezont a nyíregyházi tekeklub fiataljai. A Molnár Dávid, Végvári Krisztián, ifjabb Szojka Miklós összeállítású csapat bajnoki címet szerzett az NB1 keleti csoportjában. Molnár Dávid az U23-as korosztályban a harmadik helyet szerezte meg, míg ifjabb Szojka Miklós pedig az U18-as országos bajnokság döntőjében bizonyult a legjobbnak. Cseszlai Sándort, a nyíregyházi tekeklub elnökét hallják.
Nagyon jó esőérzés az, hogy háromszor egymás után megnyerte a ifjúsági csapat, tehát ilyen még országos szinten nem is volt, meg nagyon összeszokott társaság, segítik egymást, nagyon jól játszanak, jók az eredményeik, úgyhogy örülök neki, és remélem, hogy ha úgy összejön megint, akkor megint örömhírt tudok közölni, hogy megint megnyerik a bajnokságot, de ez már egy kicsit képlékeny, mert sajnos olyan helyzetbe kerültünk, hogy kiestünk az NB1-ből. nem szakad meg a teke, mert a szeniorok, tehát az öregek jönnek minden csütörtök délelőtt, gurítanak, aztán úgy halkar, aki úgy hétfőn, szerdán, pénteken is kilátogathat a pályára, és utána ősszel, augusztus végén, szeptember elején kezdődik a teke, tehát az új bajnokság. Már két vagy három csapat is jelezte, új csapatok jönnek, tehát remélem, hogy több mint 10 csapat lesz, mert tavaly 10 volt, és nagyon szép bajnokságot és izgalmas bajnokságot tudunk rájátszani.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.